Emelnék a bankadót Szlovákiában, Robert Fico szerint csak így csökkenthető a költségvetési hiány. Nagyhatalmak az atomterrorizmus ellen, Szöulban 53 ország vezetője tanácskozik. Vízhatlan fóliával fedik le a krasznahorkai várat, az új tető őszre készül el. Kötelező pánikgomb és elválasztó ablak, Romániában az utasokat és a sofőrt is védenék a taxikban. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! A bankadó emelésére készül Szlovákiában a leendő kormány. Robert Fico pártja, a Smer szerint erre azért van szükség, mert csak így tudják csökkenteni a költségvetési hiányt. A deficit csökkentéséért további megszorító és bevételnövelő intézkedéseket is terveznek.
A bankadó emelése a Smer választási programjában is szerepelt. A választásokon győztes párt ezt most prioritásként kezeli. 2013-ig 3% alá kell csökkentenünk a költségvetési hiányt, ezért szükségesek bizonyos megszorító intézkedések. Meggyőződésünk, hogy az eddig nagy nyereséggel teljesítő bankoknak is ki kell venniük részüket ebből. De konkrét számokról még nem beszélhetek, mondja a jövendő pénzügyminiszter. A bankadó Szlovákiában jelenleg 0,4%. A kiszivárgott információk szerint ez jelentősen akár 0,6-0,7%-ra is emelkedhet. A pontos mértékről még tárgyalnak a bankokkal. A Fico kormány emellett a tervek szerint megszünteti az egykulcsos adórendszert, és magasabb adókulcsot vezet be azoknak, akik átszámítva 7-800 ezer forintnál többet keresnek.
Szlovákiában csak 2004 óta, tehát a legrégebbi ügyfelek is bő 7 éve vannak a rendszerben.
A magánnyugdíjpénztáraktól hitelformájában kérne 1 milliárd eurót a Fico kormány, ebből építenének autópályákat. Ugyanakkor módosítanák a magánnyugdíjpénztárak tagjaira vonatkozó törvényt is. Itt jelenleg 1,5 millió ügyfél van, akik szabadon átléphetnének az állami rendszerbe.
Az államnak azért jó, ha távoznak a magánnyugdíjpénztárból, mert a magánnyugdíjpénztárak finanszírozása napjainkban veszteséges, hiszen aki ügyfél, akkor annak a nyugdíja után elvezetett összeg fele a magánnyugdíjpénztárba kerül, és nem az államkasszába.
A leendő kormány a választási törvényt is módosítaná. Csökkentenék a parlamenti képviselők számát a jelenlegi 150 főről 100 tagúra.
A Vajdasági Magyar Szövetség átadta szabadkai tartományi egyéni jelöltjeinek listáját. A május 6-ai választásokon Pásztor István pártelnök is egyéni képviselőként indul. A párt szabadkai szervezete 4 nap alatt összegyűjtötte a szükséges támogatói aláírásokat. A VMS elnöke szerint jóval többen támogatják őket, mint amire előzetesen számítottak. A magyar párt bízik benne, hogy már az első fordulóban számukra kedvezően szerepelnek az önkormányzati, a tartományi és a köztársasági választásokon is.
Az eddigi választások azt bizonyítják, hogy az első fordulónak az eredménye az, ami legjelentősebb mértékben eldönti, hogy a második fordulóban mi lesz. A mi ambíciónk az, hogy az első fordulóban jó eredmény szülessen, nem csak a tartományi választásokon, hanem az önkormányzati és a köztársasági választásokon is.
Mindszenty József teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását mondta ki a legfőbb ügyészség. A bíborost 1948-ban tartóztatták le, majd koholtvádak alapján életfogytiglani fegyházra ítélték. Az ítélet ellen már 1989 végén perújítási nyomozást rendeltek el. A mostani határozat ennek hivatalos lezárását jelenti. Erdő Péter bíboros szerint Mindszenty József rehabilitálása egyértelmű jele annak, hogy az igazságszolgáltatás szakított a koncepciós perek örökségével. A bíborost 1991-ben temették újra az esztergomi bazilika kriptájában, boldogávatási eljárása jelenleg is tart a Vatikánban. A nukleáris terrorizmus kivédéséről és megelőzéséről tanácskozik 2 napig Szöulban 53 ország vezetője. A csúcs helyszínén minden érkezőt alaposan átvizsgálnak, és az autókat is bombakereső kutyákkal ellenőrzik. A találkozón többek között az amerikai, az orosz és a kínai elnök is részt vesz. Magyarországot Schmidt Pál államfő képviseli. A találkozó fő témája a nukleáris terrorizmus, vagyis hogyan lehet megakadályozni, hogy terroristák ellopjanak és utána felhasználjanak nukleáris vagy radioaktív anyagokat. A csúcsot beárnyékolja, hogy Észak-Korea áprilisban nagy hatótávolságú rakétával műholdat akar az űrbe küldeni. Az ENSZ, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Japán és Dél-Korea azonban attól tartanak, hogy ballisztikus rakétakísérletről van szó, és tiltakoznak. Követelik, hogy fennyen álljon el a kísérlettől. Újabb japán atomreaktort állítottak le, ezúttal a világ legnagyobb atomerőművének utolsó reaktora fejezte be működését. Így a Szigetország 54 reaktorából már csak egyetlen működik, várhatóan májusig. A szakemberek attól tartanak, hogy nyáron, amikor amúgy is megnő a lakosság energiafogyasztása, gondok lesznek az áramellátással. A most leállított reaktort egyébként ugyanaz az áramszolgáltató üzemeltette, mint a Fukushima 1 atomerőművet, amely a tavalyi földrengést és cunamit követően komoly sugárszennyezést okozott. Pánikgomb és elválasztó ablak beszerelésére köteleznék Romániában a taxisokat. A törvénytervezet kezdeményezője szerint az előbbi a sofőröket, az utóbbi az utasokat védené. Romániában gyakori a taxisofőrök bántalmazása. Az utasok gyakran megverik vagy kirabolják őket. Az utasok pedig arra panaszkodnak, hogy a hangoskodó, cigarettázó sofőrök miatt kellemetlen taxival utazni.
Bukarestben sokan panaszkodnak arra, hogy a taxisofőrök tolakodóak, beleszólnak az utas telefonbeszélgetésébe, vagy éppen engedély nélkül cigarettáznak, ezért sokan elpártolnak tőlük. Hangosan hallgatnak olyan zenét, ami nekünk utasoknak kellemetlen, emellett hangoskodnak is. Ha nem muszáj, nem utazok taxival, mondja ez a járókelő. Az ilyen kellemetlenségeket küszöbölné ki egy törvénytervezet. Többek között egy üvegablak beszerelésére kötelezné a taxisokat, amely ketté választja az utasteret. A sofőrök tiltakoznak. Azt mondják, a mostani kocsikba nem lehet elválasztó üvegfalat szerelni, új járműre pedig nincs pénzük. Nem jó ez az elképzelés, mert nem vagyunk Amerikában, ahol bárki hordhat magánál fegyvert, és úgy gondoljuk, hogy az utasnak is kényelmetlen lenne hátul bezárva ülni, mondja a taxisofőrök egyesületének vezetője. A törvénytervezet a sofőröket is védené. Egy kötelező pánikgombot kell beszerelniük, ami egyenesen a 112-es sürgősségi számot tárcsázná. A taxisok leginkább a költségekért aggódnak, hiszen számításuk szerint legalább 1500 euróba kerülne az átalakítás. Nem hiszem, hogy nagy kiadás lenne, sokkal fontosabb a sofőr vagy az utas biztonsága, mint az összeg, amibe ezek a változtatások kerülnének. Éppen ezért úgy oldjuk meg, hogy az évi adóból le tudják majd írni ezeket a költségeket, mondja Florian Gent, a képviselő. A taxisok szerint a politikusok nem költséges biztonsági előírásokkal, hanem az engedély nélküli konkurencia megfékezésével segíthetnék munkájukat. A héten több taxis szervezet is forgalomlassító demonstrációval tiltakozik az utasaikat elhalászó feketézők ellen.
Több magyar tévéműsort szeretnének, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a burgenlandi magyarok. Szerintük az ORF kevés magyar nyelvű adást sugároz, ezért tették közzé petíciójukat, amit eddig több százan írtak alá.
Így indul az ORF magyar műsora. Két havonta fél óra. Ennyi jut a magyar nyelvű műsorokra az osztrák közszolgálati TV 2-es csatornáján. A burgenlandi regionális rádió pedig naponta 5 percre, valamint hetente kétszer fél órára szólal meg magyarul. A burgenlandi magyarok azért gyűjtenek aláírásokat, hogy gyakrabban, legalább két heti rendszerességgel jelentkezzen a magyar TV műsor, mint ahogyan a horvát nyelvű adás.
Van igény a magyar a rádió és televízió adásoknak bővítésére, mert szívesen hallgassák az emberek, és talán még jobban és többen is tudnak azért dolgozni, hogy összejönnek ilyen műsorok.
A műsorokat a Kismartoni Központban 4 magyar ajkú szerkesztő készíti, a döntéseket azonban Bécsben a nemzetiségek létszáma alapján hozzák. Az elmúlt években a magyar rádióműsort sikerült bővíteni, jelen vagyunk magyarul az interneten is, és más nemzetiségi tévéműsorokban is megjelennek magyar nyelvű riportok. A bővítés maga politikai döntés, amit az ORF-et felügyelő alapítványi tanács hoz meg, és ők rendelkeznek a költségvetésről, mondja a nemzetiségi szerkesztőség vezetője. A magyarokhoz hasonló céljai vannak a többi népcsoportnak is. A jelenleg véleményezési szakaszban lévő osztrák népcsoporttörvény kapcsán a kisebbségek azt szeretnék elérni, hogy az ORF önálló rádiócsatornát indítson a nemzetiségek nyelvein, ezen kívül napi rendszerességgel jelentkezzenek a fiatalokhoz anyanyelvükön szóló tévéműsorok.
Önálló iskolát szeretne a segesvári magyar közösségem, kérésük a Maros megyei tanfelügyelőségnél süketfülekre talált. Tavaly arra hivatkoztak, hogy későn nyújtották be igényüket, idén pedig egyelőre válaszra sem méltatták őket. A segesvári RMDSZ-es önkormányzati képviselők az új tanügyi törvényre hivatkozva kérik a magyar iskola létrehozását.
Mintegy 400 diák tanul magyar nyelvű osztályokban Segesváron, csak hogy szétszórva három különböző iskolában. Több pedagógusnak pedig rendszeresen naponta többször is ingáznia kell az iskolák között. Az identitás megőrzésén túl ezeket a szervezési gondokat is megoldhatná egy önálló magyar iskola.
Egyszerű osztálycserével ezt meg lehetne oldani, ami azt jelenti, hogy sem terem problémák nem lehetnének, sem katedrák nem vesztődnének el, mert a gyerekek ugyanazok maradnak. Itt nem megy el egy gyerek se sehova a városból. Gyakorlatilag egy épületcseréről van szó.
A segesvári magyar közösség már régóta próbálkozik az önálló iskola létrehozásával. A helyi RMDSZ-es képviselők kérését tavaly azzal utasította el a Maros megyei tanfelügyelőség, hogy lekésték a határidőt. Idén pedig egyszerűen válaszra sem méltatják be adványukat. Azt mondják, ez nem a megyei tanügy dolga. Elsősorban a helyi közigazgatásnak kellene épületet biztosítani és megteremteni a minőségi tanítás feltételeit. Most csak hiába való vitát folytatunk, hogy ki elhárítsa magáról a felelősséget, mondja a főtanfelügyelő. A megyei tanfelügyelőség egyértelmű állásfoglalása nélkül pedig a városi önkormányzat sem szavazta meg a magyar tagozatok összevonását. Lassan pedig túlmutat az egész vita a tanügyi kérdéseken.
Ami a legszomorúbb az, hogy az utóbbi időben azt kezdik híreszteltetni a városba, hogy tulajdonképpen ez nem is a magyar tanárok, a magyar szülők akarták, hanem az RMDSZ tanácsosok politikai megfontolásokból. Ez nem igaz.
A segesvári magyarok szerint súlyos jogsértés történt, ugyanis a tanügyi törvény szerint minden olyan településen működnie kell kizárólag kisebbségi nyelvű tanintézménynek, ahol szétszórva több iskolában vannak ilyen osztályok.
Vízhatlan fóliával fedik be a krasznahorkai várat, hogy megvédjék az esőtől, ami a meteorológiai előrejelzések szerint napokon belül várható. A kastély tetőszerkezete március 10-én gyulladt ki és teljesen leégett, akár körülbelül 2,5 milliárd forint. A múzeumnak volt biztosítása, a tervek szerint egy év múlva újra megnyithatják a várat.
Már dolgoznak a munkások a krasznahorkai vár tetején. Vízálló fóliával fedik be a kiállító tereket. Az épület életveszélyes, ezért nem lehet közel menni. A múzeum igazgatója azt mondja, hogy a hét közepére készül el az ideiglenes borítás.
Be kell takarni azt a három palotát, melyben megmaradtak az interjőrök, a történelmi interjőrök, azaz a középső és az alsó vár. A középső várban ugye a Rákóczi traktus, ahol a mennyezet is beszakadt, és a Franciska múzeum.
A kastélytető szerkezete március 10-én gyulladt ki, és teljesen leégett. A kiállítási tárgyak jelentős részét azonban sikerült megmenteni. Az ideiglenes fedél meggátolja, hogy az esővíz bejusson az épületbe és tönkretegye a szobákat. Sokan őrzik a tűzészkor készített felvételeket. Azt mondják, akkor nyugszanak meg, ha tető lesz a vár felett.
Minél tovább húzódik ez az átépítés újjáépítése, annál nehezebben forrik be a seb, ami érti az itteni lakosságot.
Az ideiglenes tető 2 millió euróba, azaz körülbelül 600 millió forintba kerül. A teljes kár ennek a négyszerese. A tetőcsere őszre készülhet el, a múzeumot egy év múlva újra megnyithatják a látogatók előtt.
Kultúrközponttá szeretnék alakítani Éhr Mihály falva egyik legfontosabb ipari műemlékét. A több mint 100 éves Gizella malom romokban áll, építő elemeit folyamatosan lopják. A megvalósíthatósági tanulmány most készül.
Így nézett ki fénykorában az Éhr Mihály falvi Gizella malom, és így fest ma. 1900-ban a Glück család építette porcelángyárnak. A vállalkozás nem volt nyereséges, így malommá alakították át.
Olyan modern berendezéssel szerelte fel, hogy akkor napi 3 vagonyi lisztet is tudott örülni.
Ez pedig már a majdani kultúrközpont látványterve. Háromszintes, modern kulturális intézményé alakítanák a romos ingatlant. 1.500.000 lejt, azaz 100 millió forintnyi pályázati pénzt remélnek az építkezésre.
Külső munkát, egyrészt belső munkát el tudjuk végezni, és akkor gondolom, ha más nem, akkor 2014-2020-as időszaknak az uniós pályázatából meg tudnunk csinálni a fűtést, hangtechnikát, székeket, bútorzatot.
Bihar megyében több tucatnyi ipari műemlék van leromlott állapotban. Többségüket raktárnak használják, vagy gazdátlanul elhanyagoltan állnak.
Vádemelést javasol a rendőrség a tavaly októberben Szeged közelében történt halálos tömegkarambol ügyében. Egy román kamion Makó irányából tartott Szeged felé az autópályán, egy kanyarban átszakította a szalagkorlátot, áttért a másik oldalra, oldalára borult, és frontálisan összeütközött egy román kisbusszal. 14-en haltak meg. A román kamionsofőr súlyos sérülésekkel került kórházba. A férfi beteg volt, az aradi kórházban járt kivizsgáláson. A férfi a kórházban olyan gyógyszert kapott, amely könnyen álmosságot okozhatott, ennek ellenére indult el a fuvarra. Országos körözést adtak ki az ellen a 24 éves román férfi ellen, aki vasárnap Nagykanizsán egy szóváltást követően elgázolt két román állampolgárt. Mindketten nyílt sípcsonttörést szenvedtek. A gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről, az autót még aznap megtalálták a rendőrök. Visszavonták a lelki problémákkal küzdő belügyisek fegyverviselési engedélyét Romániában. A belügyminisztérium a teljes állományt átvilágítatta, miután egy alkalmazottja két embert megölt egy családi veszekedés után. A bukaresti fodrászatban történt lövöldözésben életét vesztette az álmokfutó rendőr felesége és annak kolléganője is. Később kiderült, hogy a férfi depresszió miatt kezelték. A fegyverviselési engedélyt most 50 belügyi alkalmazottól vonják vissza. Az érintetteket tovább figyelik a pszichológusok. Elismerte bűnösségét az a vadász, aki tavaly májusban lelőtte társát Baranya megyében. Azt mondta a bíróságon, hogy ő valójában egy vaddisznóra célzott, csak valamint megpattantak a sörétek. Az ügyészek szerint gyakorlatilag minden biztonsági előírást megszegtek, és még akkor sem hagyták abba a vadászatot, amikor a férfi lelőtte a későbbi áldozat kutyáját.
Így kezdte vallomását az a vadász, akit azzal vádolnak, hogy tavaly májusban vadászat közben lelőtte hajtótársát. A tragédia itt a Baranya megyei Teklafalu határában, a sűrű erdős területen történt. A nyugdíjas vadász a növényzet mozgásából úgy gondolta, hogy ott vaddisznó rejtőzik, ezért odalőtt a sörétes puskájával. Azt állítja, látta is az állatot.
A disznónak a háta, a két lába és lógott a farka.
A vadász szerint valamint megpattantak a sörétek.
Meggyőződésem, hogy a köztem és a disznó között a lőirány bálogatott valami, ami a lőszert átérítette, amit nem láttam, mert a látási biztonságos nem mutatta a legjobbat.
Az ügyészség szerint sok más sem volt rendben a vadászattal. A vádlottnak nem volt engedélye hajtóvadászat szervezésére, és azt nem is jelentette be. A hajtókon nem volt láthatósági mellény, pedig kötelező lett volna, és a tiltott lőirányokat sem jelölték meg. Az is kiderült, hogy a tragédiával végződő vadászat eleve balszerencsésen kezdődött. N. Árpád véletlenül lelőtte a későbbi áldozat kutyáját is. A vád ellene halált okozó gondatlan veszélyeztetés, akár 6 év börtönt is kaphat.
Újabb 4 áldozat holttestét hozták felszínre a Costa Concordia roncsából. A tetemeket az óceánjáró elsüllyedt részéből egy távirányítású robot segítségével emelték ki. Az áldozatok nemzetisége és személyazonossága egyelőre nem ismert. A luxushajó január 13-án éjjel futott zátonyra Gio szigeténél. A baleset óta oldalára dőlve, félig elmerülve fekszik a sziget partjaitól nem messze. A hajóroncs kiemelése és elszállítása akár 1 évet is igénybe vehet. A balesetben 32-en haltak meg, köztük egy magyar állampolgár is. Szia, Gábor vagyok. Ezzel hívta fel tegnap éjfélkor feleségét Rakoncai Gábor a Karib-tenger egyik szigetéről. A magyar kenus hajója február elején borult fel egy viharban, azóta nem lehetett elérni telefonon. Felesége azt sem tudta, hogy éle még egyáltalán. 60 nap után kötött ki az Atlanti-óceán túloldalán. Azt mondja, jól van, bár evezett olyan viharban is, hogy 2 napig még enni és inni sem volt ideje.
A 60 nap alatt nem egyszer ilyen hullámokkal is meg kellett birkóznia Rakoncai Gábornak. Még 2011. december 20-án indult el a portugáliai Lagos kikötőjéből a Kanári-szigetekre, ahova január 6-án meg is érkezett. Ezután vette az irányt a Karib-szigetek felé, február elején azonban viharba került, és megszakadt vele minden kapcsolat. A férjének itthonról szurkoló Rakoncai Viktória mindvégig biztos volt abban, hogy Gábornak nincs baja, és csak azért nem jelentkezik, mert minden elázott. Vasárnap éjfélkor viszont megcsörrent a telefon.
Nézem, ki lehet ez, szia, Gábor vagyok.
Rakoncai Viktória azt mondja, indulás előtt megígérte a férjének, hogy nem szól azonnal a mentőegységeknek, ha megszakad vele a kapcsolat. Akkor kezdte volna kerestetni, ha április közepéig nem jelentkezik.
Felborult a hajó. Nagy mennyiségű víz került a kabinba, és mivel pont töltőn voltak a felszerelései, a műholdas telefon is, így mivel víz alá került, hát elromlott, nem volt vízálló és nem bírta ki, ezért nem tudott jelentkezni.
Gábor vissza tudta billenteni a hajót, amit tervezője Fanándor úgy épített meg, hogy minden viharnak ellenálljon.
Ez egy olyan hajó, ami fölborul, visszaáll. Ez a hajó is visszaállt volna, ha közben nem telik meg vízzel, de így is visszaállt.
Az eredetileg 80 naposra tervezett távot 60 nap alatt tette meg Rakoncai Gábor. Felesége szerint ezzel az idővel évtizedekig vezetni fogja a legjobb időrekordot. A tervek szerint Viktória holnap utazik férje után, és a héten hazatérnek Magyarországra.
Megjárta a föld legmélyebb pontját a többszörös Oscar-díjas filmrendező James Cameron. A kanadai születésű művész különleges tengeralattjáróval jutott le a Mariana-árok legaljára, hogy biológusoknak és geológusoknak gyűjtsön mintákat. Ő a harmadik ember, aki lejutott a 11.000 méteres mélységbe. A rendező nem elégszik meg ennyivel, a jövőben további merüléseket tervez.
A merülés előtti pillanatok. A Titanic, az Avatar, a mélységtitkának alkotója saját tervezésű egyszemélyes mini tenger alatt járójával merült alá a csendes óceánba. James Cameron az alig több mint egy méter átmérőjű pilótafülkében végig össze volt kuporodva a több órás utazás alatt. A 12 tonnás jármű másfél óra alatt ért le az óceán fenekére 11.000 méter mélyre. Az érkezésről Cameron közösségi oldalán adott hírt. Sosem voltam még ilyen jól, alig várom, hogy megoszthassam veletek, amit most látok, írt a Twitterén James Cameron, aki több mint 3 órát töltött lent, majd elindult vissza. Az Oscar-díjas rendezőnek, aki a National Geographic Társaság rezidens kutatója is egyben, nagy álma teljesült a merüléssel, erről beszélt még az indulás előtt. Azért kell oda mennünk, mert nem tudjuk, mi lehet ott lent. Persze van egy elképzelésünk, sejtjük, hogy furcsa, soha nem látott állatfajokkal találkozunk odalent, de fentről nehéz megmondani, hogy pontosan milyenekkel. Ezért kell saját szemünkkel megnézni, valóban halak vannak-e lent, mondta. A Mariana-árok legaljára eddig egyetlen egyszer jutott le ember, akkor is csak 20 percre. 1960-ban egy svájci mérnök Jacques Piccard és egy amerikai tengerésztiszt Don Walsh merült alá, aki a mostani 52 évvel későbbi utazásnál is közreműködött és segítette a filmrendezőt.
Pötyi a csúcs. Pötyi egy szolnoki tyúk, és arról híres, hogy átlagon felüli tojásokkal örvendezteti meg a gazdáit. Így egyelőre a lábost is megúszta, egy évig még biztosan nem főzik meg levesnek, és talán a Guinness rekordok könyvébe is bekerül majd, bár ahhoz még valamit le kell tennie az asztalra.
Ebbe a sárga dobozba van a Pötyi nevű tyúkom, amelyik ezt a nagy tojásokat tojta.
Pötyi eddig is arról volt híres, hogy az átlagosnál nagyobb tojásokat tojik. Nagy becsben tartja ezért gazdája ebben a szolnoki Holtiszaparti udvarban. Mostani teljesítményével viszont még a Guinness rekordert is megelőzte. Annak a kerülete csak 22,8 cm volt, Pötyi viszont 24 hosszában, de keresztben is lemértük.
Na de ez is 16 már. Hát egy kicsivel.
Mégsem döntötte meg a rekordot, mindössze 4 grammal könnyebb volt ugyanis, mint a csúcstartó. Ez azonban mit sem csorbít Pötyi teljesítményén, aki egyébként együtt lakik átlagos tyúktársaival, és ugyanazt az ellátást is kapja, mint ők.
Kukoricát kapnak, napraforgót kapnak, aztán ocsút kapnak, meg ilyen borsós darát kapnak, természetes anyagokat.
Marika néni így húsvét előtt különösen örül a nagy tojásoknak. Azt mondja, így legalább lesz mit festeni húsvétkor a locsolkodók fogadására.
Mielőtt nekiállnának a tojásfestésnek, maradjanak egy kicsit, hiszen jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, és persze a közbeszéd, ma este Apáti Tóth Kata várja önöket, hogyha a híradótból lemaradtak valamiről, mondjuk az elejéről, akkor megnézhetik a dunatv.hu-n, ha pedig további hírekre kíváncsiak, akkor www.hiradó.hu, olvasgassák azt is, maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Következik a hét bomba gólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Vajon mitől lesz ilyen szép magas a kalács?
Sütéssel kapcsolatos kérdésekre a Dr. Oetker ad választ. Instant élesztő a Dr. Oetkertől.
Tudta, hogy a neuropátiás tünetek hátterében az idegek károsodása áll. Az orvosok által ajánlott Milgamma idegvédő hatóanyagokat tartalmaz, így segíthet az idegbántalom tüneteinek enyhítésében. Milgamma. Minden tud az idegek védelméről. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Hétvégén nagyokat pancsolunk.
Mindig hagyom nyerni tappancsot.
Védje meg a család kedvencét Excalibur nyakörvvel. Fél évig tartó védelem, amely a kolláncsokat és a szúnyogokat is elpusztítja. Excalibur. Keresse állatorvosánál és a szaküzletekben.
Imádom az anyóson főztjét, de sokszor úgy érzem, mintha evés után teljesen felpuffadna a hasam. Mit tehetnék az emésztési panaszok ellen?
Ön kérdez, a Richter válaszol. Hatékony megoldásunk a Dipankrin tabletta, amely három enzim együttes hatásával segíti az emésztést és enyhíti a puffadást, teltségérzetet. Dipankrin a Richtertől.
Richter Gedeon. Rólunk gondoskodik.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Edzen az otthonában. Vásároljon Kettler, Tunturi, Reebok fitness gépet egyénre szabott szaktanácsodással, közvetlenül az importőrtől. Futópadok, elliptikus gépek és szobakerékpárok egyedülálló választéka, akár 15 év garanciával. József körút 83, a fitness szaküzlet.